Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy magunk mögött hagyott komoly betegség feladja a leckét. Különösen akkor, ha az kisgyerekkorunkban esik meg velünk. Tanulunk-e belőle bármit is? Lesz-e következménye későbbi életünkre, amikor a rendkívüli helyzet, a kórház, a kezelés már csak emlék? Illés Klára mesél.
6,5 éves voltam, 1961 tavaszán. Már majdnem vége volt az iskola évnek, ezt csak onnan tudom, hogy fagyizás volt beígérve. Egy kis zsákfaluból, Csatkáról, ami a szülőfalum, mentünk az iskolai osztályommal, de lehet, hogy több osztály volt, a közeli Kisbérre, ez egy kisváros, tüdőszűrésre. A 60-as években, meg az 50-es években még nagyon általános volt, mondhatni, népbetegség a TBC, úgyhogy egy ilyen közegészségügyi, nyilván szűrő program keretében vitték az iskolásokat. Tehát be volt ígérve a fagyi, busszal mentünk, és én aznap már nem kaptam fagyit. Mert kiderült, hogy a tüdőmön TBC beszűrődés van. Tájékoztatták a szüleimet, mindenki ledöbbent. Még aznap elkülönítették az evőeszközeimet, a törölközőmet. Ehhez tudni kell, hogy én egy nagyon egyszerű családból származom. Apukám abban az időben már nem a falu Kovács műhelyében dolgozott, mint korábban, ahol kitanulta a mesterséget is a nagyapámtól, hanem Bokodon, a Bokodi hőerőmű építkezésén, mert kevés volt már a faluban a munka. Anyukám abban az időben, 1961-ben még nem alakult meg a TSZ a faluban, tehát a saját gazdaságunkban azonnal néhány holt földön, ami volt, gazdálkodott, paraszti munkát végzett. Okos, nagyon intelligens szüleim voltak. Tehát megkaptuk a beutalót azzal, hogy a Tatabányai Tüdő Gondozó Intézetet kell felkeresni, és onnan fognak engem tovább küldeni Síkvölgy nevű helyre, egy gyerekeknek kialakított tüdőgondozóba. Gondolom ez egy-két héten belül megtörténhetett, mert ezt csak anyukám elmondásából tudom, hogy amikor elindult velem, akkor újra megállt ellenőriztetni. Tehát még egyszer kérte, hogy nézzék meg a tüdőmet, mert nem nagyon akart elhinni, meg akart bizonyosodni ő maga is, nem csak úgy, hogy a tanítók mondták, meg kapott egy papírt, hogy tényleg el kell engem vigyen oda Síkvölgyre. Hát azon a helyen, ahol leellenőrizték, megint ilyen ernyőképszűrés módszer, gondolom meg is mutatták neki, hogy ott van a tüdőmön, mind a két tüdőszárnyon volt TBC-s fertőzés. És akkor anyukám a Tatabánya központjától körülbelül olyan 7 kilométerre levő Síkvölgyre elindult velem, de oda nem volt buszjárat. És gyalog mentünk, nagyon meleg volt. Emlékszem rá, és ő is mindig vissza emlékezéseiben megemlítette, hogy alig volt ugye abban az időben, 61-ben forgalom, de próbált leállítani autót, ha véletlenül arra ment, de senki nem állt meg. Úgyhogy a végén a hátán cipelve vitt, nagy nehezen elértünk Síkvölgyre. Én egy elég kövér és jól táplált kislány voltam, tehát ez nem volt egy egyszerű eset. Talán éppen ezért is volt az, hogy annyira meglepett mindenkit, hogy én ilyen beteg vagyok, hogy nekem van egy rejtett betegségem, mert egy jó étvágyú, jókedélyű gyerek voltam. Nem volt mese, be kellett menni ebbe az intézetbe. Nem emlékszem igazán a megérkezés körülményeire. Azt tudom felidézni, hogy amikor megláttam a kórtermet, az azért úgy megijesztett. Ez egy legalább 12 ágyas, fehér vaságyakkal berendezett korterem volt, mindegyik ágy mellett ilyen fehér vas éjjeli szekrény, ami abban az időben a kórházakban voltak ezek az éjjeli szekrények. Ruházkodás az volt, amit magunkkal vittünk, tehát nem kellett átöltözni kórházi ruhába, és elköszönt tőlem. Innentől kezdve nem emlékszem semmire, csak arra, hogy fölébredek este, már sötét van, ez az első estém ott, a szélső ágyon aludtam, ezt még tudom, és nagyon kell pisilni. És fölkelek, és elkezdem keresni, hogy hova is kell menni vécére. Mi nálunk nem volt angol vécé, hát budira járt az egész falu. Életemben angol vécét akkor láttam, amikor Budapestre jöttünk a pesti rokonokat meglátogatni. Ők a Damjanics utcában laktak, nagyapámnak a testvére Katónén és Lajcsi bácsi, egy nagyon szép ilyen polgári lakásba gangról nyílt, de sok nép, meg gyönyörű karácsonyfa, és téli kabátot venni jöttünk Pestre. Meg egyszer voltunk nyáron is, akkor meg a Vidán Parkba vittek bennünket. És az angol vécével kapcsolatban van egy emlékem, hogy kellett menni pisilni, és mondták, hogy hova, és mi a testvéremmel mentünk, és hát lehúztuk azt a kallantyút, és utána keservesen elkezdtünk sírni, mert annyira megijedtünk a lezubogó víztől, és annyira megijedtünk attól, hogy mi valami bajt csináltunk, hogy nem mertünk előjönni, és hallották a sírásunkat, zokogásunkat, úgy jöttek bennünket megnyugtatni. Ez egy ilyen emlék arra vonatkozóan, hogy nem voltam én hozzászokva ahhoz, hogy a WC az nem egy különálló udvarban levő valami, hanem bent van az épületben, esetleg ott lehet közel. Arra emlékszem, hogy mikor felébredtem, akkor először azzal próbálkoztam, hogy felébresszem a mellettem fekvőt, hogy segítsen, hogy hova lehet itt menni, pisilni. Nem voltam magasabb szinte, mint az ágy szintje. Ez az érzés ma is bennem van, meg az, hogy sötét van, mindenki alszik a szobában, és én halkan próbálom szólongatni, de nem merem felébreszteni, nem akartam felébreszteni. Utána azzal próbálkoztam, hogy kimentem a nagy ajtón, azt hiszem nyitva is lehetett, mivel hát gyerekek voltunk, feltételezhetően nyitva lehetett a korterem ajtaja, mert gondolom mai eszemmel, hogy ha felnőtt ügyelet volt valahol, ha valamelyik gyerek kiabál, akkor hogy meghallja az ügyeletes. Kimentem azon az ajtón, és egyetlen egy dologra emlékszem még, hogy többször benyitok egy helyiségbe, de ott csak söprük vannak. Tehát valószínűleg több ajtóval próbálkoztam, és könnyen lehet, hogy benyitottam oda is, ahol a WC volt, de nem ismertem meg a WC-t. Visszamentem a szobába, már egyre jobban kellett, már nagy bajba éreztem magam, most már kicsit hangosabban próbáltam szólongatni a mellettem fekvőt, de nem ébredt föl, és akkor megtörtént a baj, eleresztettem, bepisiltem. Hogy utána hogy feküdtem le, meg mi történt, nem tudom, hogy reggel ez hogy derült ki, azt se tudom, az viszont tény, hogy utána sajnos hetekig tartott még ez a kálváriám. Nem tudtam idomulni az ottani körülményekhez, legalábbis ami ezt a WC használatot illeti. Nyilván sútyomba, amikor a kertbe lehetett menni, ott intézhettem el. Volt olyan, arra is emlékszem, ez nagyobb dolognál, hogy sajnos beraktam a bugyiba, és berejtettem az éjjeli szekrénybe. Anyukám aztán megtalálta, amikor jött látogatni. A kisgyerekkori hospitalizáció, amit később megtanultam, minden tünetét ebben a tekintetben produkáltam. Hozzátartozik, hogy a szüleim minden héten látogattak. Egy héten egyszer lehetett jönni látogatni. Nyilván panaszolták, vagy nyilván tapasztalta anyukám ezt a helyzetet, de egyetlen egy szemrehányó dologra se emlékszem. Nyilván, amikor elpakolt, amikor észrevett, hogy még mindig gond van, akkor elmondta, de türelmesen viselkedtek velem. A gyerekek egyszer azt tudom, hogy nagyon kinevettek, arra emlékszem, hogy egyszer nagyon kinevettek, de aztán valahogy sikerült beilleszkedni. Egyszer apukám nem a szokásos hétvégén jött, vagy valaki a családból, hanem nyilván valamilyen ünnep miatt hétköznap volt egy látogatása. És csak utólag jöttem rá, hogy ő figyelmeztetett, ő mondta nekem, még a hangja is a fülembe van, hogy kisleányom, nem fogunk jönni vasárnap, mert most itt voltam. Arra a traumára emlékszem még ebből az időből, hogy jönnek vasárnap a látogatók, mindenkihez jönnek látogatók, és én hozzám nem. És a pokróc alatt a fél éjjelt végig sírtam. És csak a rákövetkező héten végig izgultam az egész hetet, hogy most akkor én már itt maradok, engem már elfelejtettek. Mi lesz? És akkor a legközelebbi héten, mikor jöttek, zokogva borultam a szüleim nyakába a megkönnyebbüléstől, és nem értették, hogy miért sírok annyira, hát azért, mert megkönnyebbültem. 3 hónapig tartott ez a szanatórium kezelés, és mivel a tanévnek, tehát az első osztályos tanévemnek a vége felé kezdődött, május közepén talán, nem volt probléma az iskolával, vihettem magammal a iskolai füzeteimet, már tudtam írni, tehát néha próbálkoztam azzal, hogy gyakoroljam az írást, gyűrött füzetre emlékszem, hogy néha elővettem. Olvasásra nem emlékszem, hogy azt gyakoroltam volna, de szerencsés voltam ebből a szempontból, hogy nem kellett évet ismételnem, mert gyakorlatilag 1 hónapot mulasztottam az iskolából. Innentől kezdve, hogy megtörtént az aklimatizálódásom, tulajdonképpen egy lettem a többi gyerek közül, itt a 6 évestől a 12-13 évesig voltunk, én csak kislányokra emlékszem, és egy jópofa társaság, legalábbis így visszaemlékezve, képlik meg előttem, mert tulajdonképpen az első ilyen sikereimet is annak köszönhettem, hogy ott sikerült beilleszkedni. Mit értek siker alatt? Egy hónap múlva körülbelül a születésnapomra hazaengedtek, meg az a csatkai búcsú ünnepe is, július 4-én születtem, és a búcsú egy faluban nagyon nagy ünnep, és addigra már úgy ítélték meg, hogy javul az állapotom, tehát hazaengedtek egy hétvégére. Na, ezen a hétvégén én már szerepeltem. Én már azokat a csasztuskákat és azokat a bemondásokat és azokat a produkciókat, amit tanultam a nagyobbaktól, akiknek a zöme egyébként budapesti gyerek volt, én már azokat előadtam mindenkinek a nagy elégedettségére. Ilyenek voltak, hogy van nekem egy csíkos gatyám, abba hordom a ceruzám, minden este írok vele, mégse kopik el a hegye. Hát én nem értettem, hogy miért van ezzel olyan nagy sikerem, hogy különböző rokoni körökben meg kellett ismételni, mit tud ez a Klárcsika, mit tanult ez Sikvölgyön. Vagy volt a másik, ami szintén nagy siker volt, hogy budapesti villamos, padlóra köpni tilos, de én ezen röhögök, és a plafonra köpök. Hát ennek volt több verszaka is, mert ebben a körben, ahol mi ott együtt voltunk, mondom, kicsitől kamaszik gyerekek, a nagyobbak azt találták ki, hogy ilyen műsorokat állítottak össze, lepedőből függöny is volt, és gondolom hetekig tartottak a próbák. Én nem emlékszem, hogy én nekem ott lett volna bármilyen szerepem, de hát eltanultam, és hát sikereket értem el, úgyhogy feltételezésem szerint a nővérem, aki ugye el lett különítve már a legelején tőlem, nem osztozott az én sikeremben, azt hiszem eléggé féltékeny lehetett, mert tulajdonképpen ennek a szanatóriumnak, ennek a kiválasztódásnak én egyfajta plusz figyelmet köszönhettem gyerekkoromban. Egyrészt nagyon odafigyeltek az egészségemre, másrészt meg ezekkel a műsorszámokkal, meg hogy én behoztam egyfajta új szint a csatkai világba, ezzel én egy ilyen kiemelt szereplő lehettem gyerekkorom ellenére. Nem tartott sokáig ez a kiemelt szerepkör, mert szeptemberre, mikor az iskolai év elkezdődött, akkor én már teljesen beilleszkedtem, tehát ez az egész műsorszámozás, ez nyáron lezajlott. Egy dolog volt még, ami nagyon elkülönített, kisfalu, ahol mindig a nyár elején volt a csoportos első áldozás, és én abból is kimaradtam, úgyhogy én teljesen egyedül lettem a plébános úr egy személyes felkészítése által felkészítve arra, hogy ősszel akkor egyedül legyek első áldozó. Nagyon különös, hogy ez a kórházi élmény évtizedeken keresztül elfolytódott bennem. A 20-as éveim eleje volt, amikor eszembe jutott, hogy én voltam szanatóriumban, hogy velem ez a trauma történt, hogy én nekem volt egy-két ilyen bepisilési, meg ilyen beilleszkedési problémám. Ez azért is volt, mert maradéktalanul kigyógyítottak a TBC-ből. Tehát amikor 10 évesen Budapestre költöztünk, mert sajnos elköltöztünk a faluból, és anyukám elvitt a pesti tüdőgondozóba, ott csodálkoztak, hogy ennek a kislánynak nem lehetett semmi baja, ez makkegészséges. Tehát kitörlődött ez a szituáció, meg ez, hogy én valaha beteg voltam, kitörlődött a családi emlékezetből is, nagyon hamar, onnantól kezdve nem foglalkoztunk vele. 6 éves koromnak az az élménye, hogy egyedül vagyok, sötétségben, ajtókat próbálok kinyitni, keresem a helyemet, ez viszont nagyon mélyen belém vésődött. És nem egy versemben, nem egy szövegemben újra és újra előjött az, hogy ajtók kinyitása, becsukása. Ezzel kezdem tulajdonképpen egy hajnali ébredés után leírt versemmel kezdem a mostani könyvemet is, a magyar tanáromról szóló könyvet. A vers, aminek az a címe, hogy invokáció, mivel hogy a könyv bevezetőjéül szolgál, így hangzik. Ki az, aki láthatatlan szálon elvezet az ajtóhoz, amit kinyitva, amin belépve, amin át, majd megérkezem. Micsoda fénybe, milyen tudás vár, a fájdalom miféle mélye. Amit megtanultam ott a síkvölgyi szanatóriumban, abból a kétségbeesett keresésből, ahogy nem találom a megfelelő ajtót, az, hogy nem szabad feladni. Hogy lehet, hogy először még nagyon rossz dolgok vannak, először még nagyon nehéz, de van kiút, és lehetséges az, hogy a kudarc után jön valami jobb, sikerül beilleszkedni, és megtalálni a megfelelő megoldásokat. És én azt hiszem, hogy nagyon sokat építkeztem abból, hogy átmentem ezen a nagyon nehéz leckén, ezen a 3 hónapon. meg tudtam tanulni belőle azt, hogy hogyan lehet figyelni egy közösséget, hogyan lehet beilleszkedni, és hogyan lehet tovább haladni.
Illés Klára volt diákszínjátszó fesztiválok és táborok szervezője, népművelő, művelődési házigazgató és kulturális köztisztviselő. Az elmúlt években új területen próbálja ki magát, íróként. Szüleiről írt könyve, Megtartó erő, egy parasz család vége címmel a Magvető könyvkiadó Tények és tanúk sorozatában jelent meg. 2024 márciusában pedig a Fekete Sas könyvkiadó gondozásában magyar tanárának, Bohus Magdának állított emléket a Milliók közül egyetlen című könyvben. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Küldd el a történetedet az igaz@igaztörténetek.hu e-mail címre, és mi majd keresni fogunk. Kövess bennünket a Facebookon, és ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos örülnek majd neki. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.